Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádzást mindenkinek, fintech világa, hiszen péntek van, Kajum Dani a PIK tanácsadója, és Varga Dani a PIK tanácsadója vannak itt a stúdióban, úgyhogy majd Danival és tanácsadóval egyszerűsíteni tudunk. A témánk pedig a stratégia és a fintech találkozása, és amikor Dani, Kajum Dani átküldte először az anyagot, akkor meg is lepődtem, mert egészen az ókori háborúkig nyúlunk vissza, ugye, és eljutunk majd a pénzügyi appokig.
Valóban, tehát a stratégia az egy nagyon trendi kifejezés vállalati világban is. Mostanában, hogyha valaki megemlíti, akkor lehet, hogy először ilyen öltönyös emberek jutnak az eszébe, de maga a stratégia kifejezés a gyönyörű görög stratégos szóból származik, amely hadvezéri képességet vagy a hadsereg vezetésének a művészetét jelenti, és valóban stratégiázni már nagyon régen a háborúk, akár az ókori háborúk idején is elkezdtek. Gondolhatunk itt arra, hogy akár a hunok Attila vezetésével hogyan törtek be folyamatosan nyugatra, azt is egy stratégia mentén végezték, vagy hogyan kerülte meg akár Hadrianus, talán az Alpok felől a római birodalomnak a védelmi vonalait, de stratégia ez nem csak hadseregre, háborúra és üzleti életre korlátozódik, ott van mondjuk a sport is, itt az Európa-bajnokság szempontjából fontos lesz a magyar válogatónak a stratégiája, illetve politikában is rengeteg stratéga egyengeti a politikusok útjait.
Meg a magánéletben is nagyon sokféle stratégiák van, de én azt gondolom, hogy legfőképpen az a pénzügyek környékén maradunk, és a pénzügyi stratégiák maradnak fókuszban.
Igen, igen. Ugye stratégiák kapcsán ilyen magas szintű tervekről beszélünk, ahol van egy fő célunk, van egy hozzávetőleges elképzelésünk, hogyan jutunk el ahhoz a célhoz, és mindezt úgy menedzseljük, hogy megnézzük, hogy milyen erőforrásaink vannak, illetve milyen környezetet kell navigálnunk. Tehát, hogy milyen környezetünk van, hogyan néznek ki a versenytársak, egyebek. Itt pont nemrég, nem is olyan rég, egy hónapja volt egy nagyon érdekes történet, ez a Monéznek a története volt.
Ő lesz az állatorvosi ló.
Hát végül is azt tudjuk megmutatni a Monézen, hogy stratégia az nem egy állandó dolog, hanem ez egy dinamikus dolog, folyamatosan alkalmazkodni kell. Ez a Monéz történet is elég érdekes abból a szempontból, hogy ugye Magyarországon is sokan ismerik, talán benne volt egy időben néhány évvel ezelőtt a top hazai felhasználók által használt neobankokban. A Monéz egy bevándorlóknak szóló neobank lényegében, tehát először a B2C szcénán, tehát egyből lakossági ügyfeleknek operált, és akkor nekik akarta a különböző igényeiket lefedni.
Egyfajta réspiac, ugye arról beszélgettünk itt, egy óriási rés, csak velük igazából senki nem foglalkozott, lehet őket migránsnak nevezni, bevándorlónak, munkásnak, ugye, de ez az életszerű volt, mert a Monéz egyik alapítója, és ugye hasonló helyzetben volt.
Abszolút igen, tehát ma a Monéz még az ilyen 2010-es évek elején érkező fintek, első, ugyan idézőjelesen első fintek cégek hullámába tartozott, és ahogy a vájzosok is például azt arra a problémára találtak megoldást, hogy hogyan tudnak külföldiként az Egyesült Királyságban megfelelő árfolyamon pénzt váltani, úgy a Monéz arra feküdt rá, hogy külföldiként az Egyesült Királyságban hogyan lehetne bankszámlát nyitni, digitális bankszámlát nyitni, erre hozták létre az alkalmazásukat, és ezzel egész nagy sikereket értek el.
30 ország, 2 millió ügyfél, ugye?
Azt igen, igen. Viszont ez a 2 millió ügyfél, vagy több millió ügyfél, ez már több éve ugyanazon a szinten áll körülbelül a kommunikációjában a cégnek, szóval érezhető, hogy itt kellhetett egy irányváltás. Ott voltak más kompetitorok, mondjuk a Revolut, amelyik ki tudja szolgálni ugyancsak a külföldieknek az igényeit.
De megrekedtek, azt akarod mondani, hogy tulajdonképpen megrekedtek egy bizonyos nagyságnál, egy bizonyos ügyfélszámnál.
Hát igen, mondhatjuk ezt is, megrekedtek.
Stratégiát kellett váltani.
És stratégiát kellett váltani. Tehát ha eddig a cél az volt, hogy most kiszolgáljuk a külföldieket megfelelően mondjuk azonnali digitális bankszámlanyítással, akkor most váltani kellett arra, hogy fogjuk azt, amink van, az erőforrásainkat, ez egy nagyon erős tech háttér, tech infrastruktúra, fintech eszközökkel, és akkor ezt kiszélesítjük olyan módon, hogy nem csak a saját alkalmazásunkban használjuk fel, hanem elérhetővé tesszük másoknak, B2B szempontból más bankok is használják a mi infrastruktúránkat, a mi platformunkat. És ebbe az irányba ment a Monéz, le is szerződött egy bankkal, amelyiknek az Investekkel, amelyiknek több digitális termékét saját platformján launcholt a lényegében, illetve az HSBC-vel is leszerződött, amelyik az egyik legnagyobb dobását, a Wise és a Revolut ellenfelének számító, vagy kihívójának számító Zinget, egy nemzetközi pénzutalási és pénzváltási applikáció teljesen a Monéznek az infrastruktúrájára épített. Tehát elindultunk egy B2C irányból, utána pedig elérkeztünk egy B2B-be, aztán pedig a Monéz még mindig ott tartott, hogy nem jöttek igazán a pénzügyi eredmények, még mindig nem működött nyereségesen, pedig váltogatja a stratégiáit, de nem éri a céljait. Nyilván ez egy szélesebb körű fintech probléma. Most ott tart a Monéz történet, hogy mind a kettő vonalat, a B2C-t meg a B2B-t is nagyon fontosnak tartja, de inkább két különálló cégé fogja szétválasztani, és megpróbál különálló, agilisabb, fókuszáltabb cégekkel, külön-külön, de mégis valamilyen kapcsolatban sikereket elérni. Egyrészt a B2C vendégmunkás digitális pénzügyekben, illetve a B2B banking as a service, vagy ilyen banki platform pénzügyi infrastruktúra szolgáltatók körében is. És itt még nincs, nem lesz vége a történetnek, nagyon sok érdekes lépés lesz. Az is lehet, hogy az HSBC, amelyik nagyon sokat investált a Monézbe, a saját alkalmazás, az egyik nagyon fontos alkalmazását az infrastruktúrájára építette, lehet, hogy úgy dönt, hogy megpróbálkozik egy felvásárlási ajánlattal, és akkor pedig magába olvasztja, és akkor már annak az üzletágnak annyi. De az is lehet, hogy a Monéz profitábilis működésbe fordul. Itt számos érdekes lehetőség még körvonalazódhat. De a lényeg az az, hogy látjuk, hogy ez a stratégia egy érdekes műfaj, érdekes irányokat lehet követni, és érdekes irányokba lehet pivotálni menet közben is. Éppen ezért szeretnénk az adás további részében öt, hát szerintünk érdekes stratégiai keretrendszerről beszélni. Ezek a kék óceán stratégia, vörös óceán stratégia, a játsz a győzelemért, vagy play to win stratégia, a kettős átalakulás, azaz dual transformation stratégia, és végül a második motor, azaz second engine stratégia.
És mindezt tulajdonképpen akkor a Monéz példáján lehet most ugye bemutatni, mert akár választhatta volna, vagy választhatja bármelyiket az öt közül, ugye?
Hát akár a Monéz példáján is bemutathatjuk ezeket, de hoztunk még néhány fintech céget is, amelyiknél jobban látszik, hogy miről is szól maga ez a stratégiai keretrendszer.
Na nézzük akkor az óceánokat, a kékből menjünk majd a vörös felé, és akkor Dani, Varga Dani, ez a te területed.
Igen, itt a kék óceán stratégiát egyébként tudja legkönnyebb megérteni, hogy mellé tesszük a vörös óceán stratégiát is. Egyébként egyik sem jó vagy rossz, úgymond, mindkettő működhet, mindkettő be is futcsolhat. A kék óceán stratégiának alapvetően az a lényege, hogy új piaci terek létrehozására törekszik.
Szűzföld, igen.
Így van, igen. Itt a kulcsfogalom gyakorlatilag az, hogy a keresletet bővítik, ahelyett, hogy a meglevő piaci részesedésért harcolnának az egyre több versenytársal szemben. Itt egyébként van egy jó példa, ezt talán többek ismerik, ez a torta példa, tehát hogy arra törekszenek, hogy a torta nagyobb legyen, ahelyett, hogy a már meglevő tortában
minél... A Monéz ezt a kéket választotta annak idején, mert a migránsokat célozta meg, ugye, vagy a bevándorlókat, vagy a külföldön dolgok, addig azokra nem lőtt tulajdonképpen senki. Így van, tehát akkor a kék óceánról indult, csak azért, hogy visszamenjek a Kajum Dani példájára. És akkor a vöröshez képest, ahol már vérfürdő van, és már ott vannak a piaci szereplők, ugye, ott már habzik a víz.
Így van, ezt nagyjából így kell elképzelni, de ahogy mondtam, ehhez képest egyébként ez ilyen piacokon is lehet érvényesülni, akár új vállalatoknak is. Itt át jellemzően alacsonyabb árakkal, vagy valamilyen módon történő differenciálódással, például brandinggel, vagy dizájnnal próbálnak versenyezni az újonnan belépők.
Tehát valamivel ki kell tűnni, ki kell ugrani.
Így van, így van. Még talán annyit elmondok, hogy a kék óceán stratégiára például jó példa. Gyakorlatilag ez két módon fordul elő, vagy teljesen új piac alakul ki, ami általában valamilyen technológiai innovációhoz szorosan kapcsolódik. Ilyen szempontból jó példa lehet a Binance vagy a Coinbase, tehát egy kriptotőzsde platformot hoztak létre, amiről nem tudom, 20 évvel ezelőtt azt se tudtuk elképzelni, hogy mi az. De egyébként sokkal gyakrabban fordul elő, hogy már az új vállalatok kibővítik ezt a vörös óceánt. Ilyen lehet például gyakorlatilag bármilyen neobank példa, tehát például a Monéz is ilyen szempontból működhet. A vörös óceánra pedig jó példa lehet például a Stripe, a PayPal vagy a Wise, akik gyakorlatilag már a meglévő fizetési vagy valuta átváltási piacra léptek be, csak tulajdonképpen azt máshogy, vagy egy kisebb szegmensnek kínálták, mint a már meglévő inkubensek. És akkor áttérnek a playing to win stratégiára. Ezt talán kicsit bonyolultabb megérteni, meg nem olyan egyszerű röviden elmagyarázni, úgyhogy itt hoztam a Nubank példáját, amin keresztül szeretném bemutatni. Itt tulajdonképpen egy ismétlődő folyamatot kell elképzelni, melynek során fokozatosan tör be egy cég az adott piacra, és a stratégia szerint öt egymást követő kérdésre kell választ adniuk, majd ezt ismételniük, hogy megerősödjenek ezen a piacon, és akkor az öt fő kérdés és a Nubank válasza emellé. Először is, mi a győztes törekvésed? Itt a Nubank egyből mondott egy nagyot, és azt mondták, hogy Brazíliában domináns banki szereplő szeretnének lenni. Mára ezt egyébként átlépték, és már azt mondják, hogy Latin-Amerikában szeretnének az első számú bank lenni, az ügyfelek számát tekintve. A következő kérdés, hogy hol játszol, milyen csatornán keresztül? A Nubank Brazíliában kezdte a pályafutását, itt kapóra jött neki az, hogy nagyon alulbankolt volt a lakosság, az inkubáns bankok, hát elég inkompetensek voltak ilyen szempontból, és az új digitális technológiákat nem tudták beépíteni a saját szolgáltatásaikba, és emellé jött egy nagyon nagy digitalizációs hullám Brazíliában, az internet és az okostelefonok terén. Következő kérdés, hogy hogyan győzöl? Hát itt konkrétan a technológia...
Volt az adóász.
Így van, pontosan. Milyen képességeket használsz? Itt talán érdemes megemlíteni az alapító komoly kockázati tőke befektetői hátterét, illetve az, hogy a helyi bankoktól elég jó banki szakembereket tudott elvonni, akik az ottani munkájuk, az ottani bankokkal elégedetlenek voltak.
Jó, tehát van pénzem és van szakemberem, mondjuk
így
ezek
van,
voltak a képességek.
Pontosan. És milyen menedzsment megoldásokat használsz? Ez pedig az ötödik kérdés. Itt volt a fejlesztői csapatod egy nagyon erős fókusz, és szintén említhető a befektetői háttér az alapítónak. Nagyjából ezekre a kérdésekre kell választaniuk, ezt a stratégiát választani.
Tehát ez is egyfajta stratégia akár. A Monéznél csak, hogy visszamenjek az átlagoshoz, volt ilyen szakasz, amikor így törtek előre?
Abszolút, tehát ott beszélgettünk a pivotálásokról, és hogy nem menjünk végig az összesen, mi volt a győztes törekvés. Először az, hogy kiszolgáljuk a vendégmunkásokat, majd az, hogy kiszolgáljuk a digitális képességekben rosszul álló bankokat. Milyen csatornákon keresztül, abszolút digitális csatornákon keresztül, először app, utána pedig platform, és hogyan győzöl, az meg már különböző megoldások, még mindig nem nagyon fejtette meg a Monéz, hogyha nem igazán profitábilis.
Olyan ez, mint a politikai pártoknál egyébként, ha már most pénteken beszélgetünk, hát ott is nagyjából ez a játszó győzelem és stratégia, itt is meg ilyen nagyokat kell mondani, meg kell mondani, milyen eszközeim vannak, milyen csatornákon keresztül, kikhez, meg nagyjából ugyanezt, tehát ha már stratégia, ugye így kezdted, Dani, hogy hol mindenhol van stratégia az életben, hát például ez is egy stratégia. Na nézzük akkor a negyediket, kettős átalakulás.
Igen. Itt át is venném a szót, itt vehetjük újra együtt az utolsó kettőt, a kettős átalakulást, illetve a második motort. Hasonló a helyzet, hasonló az alapfelállás, van egy inkumbens cégünk, egy régi óriási vállalatunk, amelyik azon gondolkozik, hogy hogyan tudná navigálni a jelent meg a jövőt. Kettős átalakulásban ott egyszerre modernizálja az alaptevékenységét, ez az A betűs átalakítás, és a B betűs átalakításban, vagy átalakulásban elindít egy új kezdeményezést, ami már teljesen a modern igényekre, teljesen a jövőre koncentrál. Itt egyébként angolul az átalakításra az exploit szót, a B átalakulásra pedig az explore szót használják. Egy nagyon jó példa az mondjuk az Intesa San Paolo, ez egy olasz központú bankcsoport, amelyik egyébként a CIB banknak, a magyar CIB banknak is az anyabankja. Ők egyrészt modernizálják az alapvető banki tevékenységüket, amiből ugye már körvonalazódik, hogy nem lehet kiiktatni teljesen a bankfiókokat, ezért a bankok jelentős része az valószínűleg örökre bankfiókokkal fog operálni, viszont a digitálisan affinis ügyfeléknek elkezdtek felépíteni egy digitális bankot, az Easy Bankot, és ide szépen migrálnak át minél több embert, és ebből éves szinten ilyen 6-700 millió eurós költséghatékonysági fejlesztéseket várnak. Tehát, hogy ennyivel olcsóbb lesz éves szinten a működésük, azzal, hogy digitális csatornába terelnek.
Hát ez olyan, mint a hibrid autó, ha már az autógyártás, ott is stratégia van, hogy ki merre indul, meg hogyan indul, meg milyen erősen indul, hogy milyen határozottan vált. Tehát a hibrid az ilyen. Fejlesztem a dízelmotoromat is, ugye, de közben már benne van az elektromos meghajtás lehetősége. Ugye ott van mellette, bocsánat a példáját, de mondjuk akkor ez.
Az Intesa San Paolo az a dízelmotoros autó, de az Easy Bank pedig, ha nem is plug-in hibrid, már lehet, hogy elektromos kocsi. És a másik, ez a második motor stratégia. Itt az elmúlt hetekben volt szó egy ilyen példáról. Ez az Orange, az Orange Banknek a példája, ez nagyszerű ide. Ugye a második motor az egy olyan egység, amelyik egy alaptevékenységhez nem fűződő tevékenység, és abból egy újítás a vállalat szempontjából. És ez az Orange példáján, egy telekommunikációs cég példáján, ez úgy néz ki, hogy az Orange óriási ügyfélbázissal rendelkezett a telekommunikációs szférában, óriási bolthálózata van, és azon gondolkozott, hogy hogyan tudná diverzifikálni a bevételeit, hogyan tudna még nagyobbá nőni. Betört a pénzügyi szektorba az Orange Bank-kel. Tehát ez teljesen független az alaptevékenységétől, mégis tud építeni alapkompetenciákra, meg képességekre, mint az ügyfélbázis, a digitális tudás, szervezeti felépítés, egyebek. Fel is épített az Orange Bank-et, több millió felhasználója lett az Orange Bank-nek, viszont itt is eljutottak egy olyan problémába, hogy nem volt megfelelő, vagy nem volt elég a banki kompetencia a vállalaton belül, és nem tudták nyereségessé fordítani időben ezt a projektet, annak ellenére, hogy nem sajnálták tőle a pénzt, és végül megváltak az Orange Bank brandtől és projekttől, vagy éppen a folyamatában vannak annak, hogy megváljanak tőle. Tehát ez a kettő ilyen utolsónak gondolt stratégiánk, a kettős átalakulás, illetve a második motor.
Érdekes felosztást hoztatok, és érdekes stratégiai lehetőségeket hoztatok. Biztos van egy másféle lista is, vagy sor is, de azon gondolkoztam, miközben hallgattak benneteket, hogy végül is minden vállalkozás, meg minden fintech cég életében, és egyre gyakrabban vannak ilyen pillanatok, amikor a stratégián vagy módosítani kell, vagy új stratégiát kell keresni. De azért az elmúlt években az számomra kiderült, hogy a fintechek is most nagyjából ebben a körben vannak. A megújulás, meg az előrelépés, meg a méretváltás, meg új földrészek meghódítása, az mind-mind egy ilyen stratégiai kérdés, és hát akár ezekből is lehet választani.
Szerintem ez erősen kapcsolódik ahhoz, hogy ahogy a fintekek egyre jobban felnőnek, és gyakorlatilag elérték az eredeti stratégiai céljukat, ki kell jelölni egy újat tulajdonképpen akár, vagy pedig azzal kapcsolatban, hogy a technológiai fejlődés egyre inkább felgyorsul, és ezt is le kell követniük.
És megint csak azt tudom ismételni, hogy nem egy légüres térben létezünk, fontos, hogy mi van a környezetünkben, bármikor bejöhet egy gazdasági vagy társadalmi sok, ami mindent megváltoztat az üzleti életben, alkalmazkodóképpen kell lenni, és tudni kell reagálni ezekre a hatásokra.
Nagyon szépen köszönöm. Stratégia és fintech találkozása itt a fintech világában. Kajum Dani, a PIK tanácsadója, és Varga Dani, a PIK tanácsadója voltak itt a stúdióban. Jövő héten találkozunk. Az információk, a hírek, a cikkek a fintech.hu-n.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.